Hello mindenkinek! A mai lecke témája Jom Kippur. Kiválasztott idézeteket olvasunk fel a forrásainkból a témával kapcsolatban. Kérdéseket föltenni a leckével kapcsolatosan a weboldalunkon, és a témához kapcsolódó kiválasztott kérdéseket kisugározhatjuk a lecke során. Ez egy különleges téma, a Jom Kippur, a bűnbocsánat napja. Mindenek előtt mi tanuljuk, hogy a földi naptár az nem egyezik meg a spirituális ünnepek sorrendjével, sem helyében, sem forrásában. Az az állapot, amit Jom Kippurnak nevezünk, a Hanuka vagy a Purim és a Pészák, az egyiptomi kivonulással kapcsolatos ünnep, az ember bármelyik pillanatban bekerülhet ezek közül, az állapotok közül bármelyikbe. Tehát általánosan a rendszer határozza meg, a spiritásban minden az emberen múlik, amely egy egyéni fejlődési út, minden egyes emberre vonatkozólag. És lehet, hogy az egyikünk az a Purimban van, a másunk a Pészák állapotában, a harmadik a hét napjaiban van, és így tovább. Ezért, amit mi tanulunk, hogy a fizikai történések során, amikor ünneplünk egy ünnepet, ugye akkor tulajdonképpen szokások alapján ünnepelünk, tehát egyik és a másik nap között nincsen más különbség, de azonban a spirituális lényeget tekintve óriási állapotváltozások, vagy különbség lehetnek az állapotok között, amit az ünnepek reprezentálnak. Tehát mindenek előtt meg kell értenünk, hogy mit jelent a Jom Kippur spirituális értelemben. És akkor meg fogjuk látni, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy elérjük ezt a szintet. Mit szimbolizál a Kippur napja? És biztos, hogy a teljes spiritualitás alapvetően a kapcsolatunkat Ádámon is a rendszernek a kollekciójával felé fordítja. A rendszer maga el van törve, és nekünk egyesülnünk kell, vagy újraegyesülnünk, és törekedni kell minden a kapcsolat teljes részleteire, és a törésben, ahol a hatalmas kapnakarása bejön a Dalet állapot, a negyedik állapot a feltárult, és a kapnakarás, ami el volt rejtve előlünk, tehát az Ein Sof, a Gágált, az Abszag, Mábon, ami föltárul, ami valóban feltárulásba kerül, valamilyen módon, a Nikudin világában legalább külsőleg, Ádám bűne miatt, ez még mindig nem a vége mindennek, tehát a gonosz, ami föltárul, az valójában bennünk tárul föl, tehát nekünk, hogy korrigálni kell akarni, felülről lefele, és ilyen módon azok a vágyak, amelyek használhatatlanok, mert a törésnek a valódi oka az volt, hogy feltáruljon a bennünk lévő gonosz. És mindig a könnyedebb vágyaktól a vaskosabb vágyak felé haladunk a kollekcióba. Hát mi is valójában a törés? Hogy mit jelent annak a mélysége, hogy mennyire és milyen módon árad bele a teremtés mélységébe az, ami történt, és a törésnek a valódi mélysége ugye a korrekció mértékével lesz arányos, ahol elérjük a felső erőt, a teremtőt, amely mindent megformál, mindent fenntart, mindent működtet, mindent csak annak érdekében, hogy megértsük őt magát, hogy felismerjük őt, és egy teljes és tökéletes módon megértsük az ő cselekedeteit. Tehát a Jom Kippurnak a megértése ilyen módon nem könnyű, de és nagyon fontos a korrekció szempontjából. mivel ez egy nap, amelykor, amely világosan megmutatja számunkra a korrekciónk hiányát, a hitnek a hiányát, amely a teremtő érzékelésnek a hiánya tulajdonképpen. És a bűnbocsánat napja tulajdonképpen az, amikor Izrael gyermekei visszatérnek Istenükhöz, az Úrhoz, ami nem jelent más, mint hogy érzik a Teremtőt úgy, hogy magukat érzékelik, vagy a többieket érzékelik Izraelen belül, és a kapcsolatunk elérésén túl mi valóban megadjuk a Teremtőnek a hatalmas lehetőséget, hogy a belső összetapadási pontunkban feltáruljon. Azaz a Kipur napján megjelenik a feltárulás napja, ahol a teljes edény feltárul, ami valóban korrigálódik, és ahogy azt tanuljuk is, a legfontosabb dolog a gonosz feltárulása, amely nem rajtunk múlik, hogy végrehajtjuk-e a korrekciót, vagy nem, de hogy feltárjuk a gonoszt, hogy feltárjuk annak teljes mértékében megismerve őt, hogy akarjunk kilépni ebből a gonoszból. Ez az, amire szükségünk van, ahogy elérjük. És a Teremtő valóban tessék teljesi majd a munkát. Nézzük meg, mi van itt leírva. Tehát a forrásokból kiválasztott idézetek. Az első, Rabas, mit jelent a hiba a munkában? Az embernek hinnie kell abban, hogy a világot a Teremtő a jó és jó cselekvés útján irányítja. Amikor az embernek nincs meg ebbe vetett hite, ez mindenféle bűnt okoz az emberben, amely mindenek előtt Adam Harishontól árad ki, hogy az ember valóban az önszeretet minőségével rendelkezik, és természetes módon nem alkalmas arra, hogy magára vonja a hitnek az erejét. Ebből következik, hogy minden, ami kiterjedt az első hibából vagy törésből, akkor azt történt, hogy Adam Harishon belezuhant az önszeretetbe. Ez pedig az ötkövető generációknak hatalmas, egyszerű munkát jelentett a hitbe való visszamelkedésben, mivel amikor az ember az önszeretetben van, a cincom megszorítás és az elrejtés nyilvánul meg felette, és a felső fény nem tud ragyogni rajta. Ebből kifolyólag az ember nem tud hinni abban, hogy a Teremtő értelem felett megragadható, mivel a kapnakarás elutasítást okoz benne. Ilyen módon Amantrasonnak a bűne, amelyet a tudás fájával követett el, a hit hiányát okozza. Természetesen innen jutunk el, innen származik az összes bűn, ezért az egyetlen tanács, amivel el lehet nyerni a hitet, hogy az ember érezze az istenséget személy szerint, hogy ő bűnbocsánatot nyerjen olyan mértékben, amennyire a Teremtőt a saját istenévé urává tudja menni, és ilyen módon meg kell bánni az embernek a bűneit, azaz éreznie kell, hogy az Úr az ő istenévé válik személyesen, és akkor a tudás fájának a bűne az korrigálva lesz. Még egyszer. Az embernek hinnie kell, hogy van a világnak egy irányítója, aki a jó és jó cselekvés útján irányítja a világot. Amikor az embernek nincs meg az ebbe vetett hite, ez okozza azt a bűnt, Rav. Ez azt jelenti, hogy az összes bűn, tehát az összes bűn, az kizárólag a Teremtő érzékelések a hibájából adódik. Hiányzik a Teremtő érzékelése, és az oka annak, ami az összes bűnnek. Ha érzékelnék, nem mernék végrehajtani bűnt. De mondhatjuk másképp is. A Teremtő érzékelések a hiánya tulajdonképpen maga a bűn. Mivel amilyen mértékben az első bűne Adam Harishonnak kiterjedt, azaz az embernek megjelent az önszeretet minősége, és természetesen ezzel képtelenné vált, hogy magára vonja a mennyei a hitnek a terhét, bocsánat. Ebből következik, hogy minden az első bűnből terjed ki, azaz amikor Adam Harishon bezuhant az önszeretetbe. ez az őt követő generációban az egyszerű hitnek a munkáját felemelte, mivel amikor az ember az önszeretetben van, a cincom a megszorítás és az elrejtés jelenik meg felette, és a felső fény nem tud felette ragyogni. Ebből kifolyólag az embernek hinnie kell a teremtővel értelem felett, mivel a kapni akarás hatalmas elutasítást emel fel az emberben, és ilyen módon amelyesen bűne, amit a tudás felvel kapcsolatban okozott, a hit hiányát jelenti. Természetesen ebből származik az összes többi bűn, ezért az egyetlen tanács, amivel el lehet nyerni a hitet, hogy az ember személyesen kezdje el az Istennel való kapcsolatát újraépíteni, hogy valóban ez látszólag nem lesz szüksége a tömegekre, hogy Izrael teljességének a hitét megélje, helyett az embernek meg kell bánnia a bűneit olyan mértékben, hogy az Úr a Teremtő Istenévé váljon. Azaz az embernek éreznie kell, hogy az Úr, az Isten ezt személyesen, és akkor éreznie kell, tudás fájnak a bűne korrigálva lesz.
Sheila.
Kérdés. Tehát mit tárul föl a Jom Kippur napjakor, és hogyan korrigáljuk azt, ami feltárul? Röviden. Tehát mit fedezünk fel a Jom Kippurkor, a bűnbocsánat napján? Milyen bűnt, és mit kell korrigálni? Rajta. Ahogy hallottuk, a bűn az a teremtő érzékelésének a hiánya, az az a bűn maga. Tehát amit tennünk kell, hogy dolgozunk kell a köztünk lévő kapcsolaton, hogy a teremtő feltárul ebben, és akkor valóban felfedezzük a köztünk lévő kapcsolatot újra. Igen, így van. Mi felfedezzük, hogy valójában még nem vagyunk itt. Tehát vannak eszközök, és nekünk hiányzik a munkának a lényege. Ez egy kiváló dolog, hogy felfedeztünk valami ilyesmit. Tehát el kell kezdenünk dolgozni az egyenlősebb kapcsolatok. Mivel? A teremtő. A köztünk lévő kapcsolatban tárul fel, mondja Dávid Litvinov. Tehát nekünk éreznünk kell, hogy a kapcsolat hiánya, a teremtő hiánya. Igen, mondja Gilad, ugyan Giri. Tehát ez egy kiváló alkalom arra, hogy megbánjuk a bűneinket. Tehát az embernek éreznie kell, mit, hogyan lehet kontrollálni. A kapcsolatban rá kell ébredni, mi történik, és itt és nekünk értelmfeletti hitbe kell átemelkedni. Az első állapot valójában a gonosz feltárulásának az állapota, ami, ahol a problémákat identifikálni kell, a távolságot a barátokról, a csoporttól, a teremtőtől. És akkor megragadom a következő lépést, és korrigálom a bűnt. Most nekünk kötelezve kell érezni magunkat, hogy megerősítést kapjunk a köztünk lévő kapcsolatban, hogy amennyire csak lehetséges, erősítsük meg magunkat, a közösséget, és vonjuk magunkra mindenféle értelemben a dolgokat, amelyek belső törekvést adnak nekünk, egy döntést adnak nekünk, amit nekünk kell valójában meghozni, és innen kell folytatnunk az utat. A korrekció valójában az, ami egyesít bennünket újra, a versóban mondja megint Dávid, tehát nekünk a teremtőtől kell kérni, hogy erősítse meg bennünket a kapcsolatban, Gilkedem. Tehát valóban nekünk magunkra kell vonni a kapcsolatot, és kérnünk kell az erőt mindez, és a vágyat a kapcsolatra. A kapcsolat, mondja a következő barátunk, az integrációt jelenti mindegyikünk számára. A saját állapotunkban belefoglaltatva mindenki mást, mindenkit, aki ilyenfajta vagy olyanfajta vaskosságot, ami jutott tisztelt, és együtt nekünk a korrekciót kell keresni. Mivel az integráció köztünk kötelez bennünket, hogy kilépünk önmagunkból, a saját edényünkből, és csak ötel vannak a workshopban. Tehát így kell érznem a közösséget, a barátokat, és látni, hogy a teremtő valójában a kapcsolat a barátok között, tehát ezt együtt kell megtennünk, hogy érezzük a teremtőt. Ez szükségszerű legalább megpróbálni minél szélesebben, hogy lássuk, hogy pontosan mi is az a bűn, mi történik, mi az, ami miatt az erőfeszítést még nem tudjuk végrehajtani, miért nem tudjuk megtenni a munkánkat, a feladatunkat, hogyan befolyásoljuk az egész világot ezen keresztül. Tehát mindent nekünk a közünk lévő kapcsolatban kell megtenni, érezni kell a barátok, barátok szívét, és a kapcsolat az a felső erővel jön létre. Tehát minden pillanatban, minden mozdulatban, minden pontban kell látnunk őt. Ez valóban egy rendkívül izgalmas dolog, hogy mennyi barát kéri ugyanazt a dolgot a világban. Ez egy nagyon különleges pillanat, hogy mennyire egyesít bennünket ez Rav. Miért hívjuk a hitet a szentség érzékelésének? Tehát a hitet a mi világunkban azt mondják, hogy én hiszek valami hülyeségben, tehát ezt mondták, én meg elhiszem. Valaki mondta nekem, én meg elhiszem. Ez a fizikai hit. De a spiritualitásban a hit tulajdonképpen a szentség érzékelése, az istenség érzékelése. Miért? Egészen addig, amíg az teljes egészében meg nem határozza az összes érzékelésünket, ami persze messze fölötte van az értelemnek, az értelem megért, vagy nem ért, az egy dolog. Tehát még egyszer, miért van az, hogy a fizikaiságban a hitet, azt mondjuk, hogy elhiszem, amit mondott nekem valaki valamit, a spiritásban pedig a hitnek a jelentése, az elérés, a belső érzékelés a vágyban. Az istenség érzékelése. Tehát mi a különbség a két világban a hit között? Rajta. Tehát mi érezni akarjuk, hogy valami történik az edényünkben, és meg kell próbálnunk összetapadni ahhoz, amit a módszer mond, és később pedig be kell lépnünk az értelmünkben, és utána újra az értelemfeletti hitbe kell belépni, mivel a hit az adakozás, és a teremtőnek az érzékelése, azaz kilépünk a korrekcióba, a bűnből, tehát ez, amit nekünk akarnunk kell a spirituális világgal kapcsolatosan, hogy éreznünk kell a teremtőt, tehát a hit az mindenképpen az adakozás, a teremtő érzékelése. A hit a spiritualitásban valóban egy óriási erő, egy különleges érzés az adakozásnak, amikor az ember megérti, hogy erre van szüksége, mert az elég ahhoz, hogy felébresztjük a teljes közösséget a saját irányunkba, hogy képesek legyünk a tökéletességet kinyilvánítani, és előre, és hogy ez mind előre vigyen bennünket. Annak érdekében gyerjük a spiritualitást, az embernek valójában el kell érnie a kapcsolatot, és el kell jutnunk az a ponthoz, hogy nem kell innünk igazából már semmiben, mert a szabad választásnak az eleje megjelenik itt, amikor az ember felveszi a felelősségét a saját élete felett, mert a barátokkal együtt a teremtőt építjük. Egy másfajta rendszerből indulva, mi Rav, mit jelent az, hogy vissza kell térnünk oda, hogy a teremtő lesz a mi Istenünk? Tehát minek kell lennie, hogy a teremtő legyen igazából a mi Istenünk? Tehát mit jelent az, hogy addig, amíg a teremtő nem válik újra az Istenünké? Mit jelent ez, hogy addig, amíg a teremtő Istenünké válik? Tehát mi a mi természetünk? Két állapot van minden egyes vágyban, legyen az jó állapot vagy rossz állapot. Az embernek a szándékának valóban oda kell tapadnia a legmagasabb dologhoz, ami ezt csak tud, mivel valójában nekünk el kell jönni egy állapothoz, ahol kilépek a saját edényeimből, hogy nyilvánvalóan a teremtő érzékesen keresztül az Urad, az Isten, az a köztünk levő kapcsolat, egész addig, amíg el nem jutunk, a köztünk levő kapcsolat teljes érzékeléséig, ha nem jutunk el odáig, akkor nem érzik, akkor nem jutunk be a spiritualitásba. Az addig, ez azt jelenti, hogy meg kell vastanunk az erre irány a vágyat, tehát ez egy feltételnek hangzik. Addig, amíg az Urad, az Isten eddig nem válik, addig nem hagyhatjuk abba a dolgokat, addig tennünk kell. Ez egy érzelmi, intellektuális dolognak kell tartani. Innentől kezdve kezdődik a teremtő és a köztünk lévő kapcsolatnak az ereje, minden egyes szinten, valójában az Úr, az Isten egy új szint, Rav. Mit jelent a teljes válasz? Tehát ameddig én valóban olyan mértékig tudom lenullázni magam, hogy én is a teremtő egyé válunk, és ő kontrollálni tud engem mindenben. És én ebben az állapotban, ahol ellenálltam neki, és önmagamon végeztem ezt a munkát vele együtt, természetesen, én lenullázom magam, mintha nem is léteznék, és ő elkezd rajtam tenni valamit, ami hasonlóvá tesz engem hozzá. Tehát ugye három opció van a teljes válaszra. Mit gondoltok, melyik a helyes válasz? Hát három állapot van, az Ibor, Janika és a Mohim. Még egyszer mondjam, tehát mik ezek az opciók? Mondjátok meg. Tehát egyrészt lenullázom magam, és a teremtő bennem lakozik, és nem is kritizálom semmilyen módon. Tehát ilyen módon ő hozzám kapcsolódik, és egy kényszerítő erővel, és ilyen módon egy pozitív erőt képvisel. Azért, hogy aktiválom magam, és egy aktív részével válok ennek a kapcsolatnak, és ezen keresztül, mint aktív elem hozzá kapcsolom a teremtőt magamhoz. Rá mutatja, hogy hogy kell csinálni, mozgassátok egy kicsit, belül mozogjatok egy kicsit. Tehát ez az állapot, amely teljes lenullázódásból, ibogánik a mai állapotból indul, lenullázódunk, integrálódunk. Rav. A természetben van ilyen erő, amikor az erő vagy lenullázódik egyik a másik felé, ez egy aktív cselekedet, vagy aktiválja a saját erejét, és a teljes rendszerhez kapcsolja. Tehát vagy egy passzív részvétele van ebben az embernek, vagy egy aktív. Egy különböző fajta részvétel van. Akkor mi van velünk? Mi történik velünk? Az összes állapotban mi a legizgalmasabb állapot, az a teljes összetapadás állapota? Mi az? Mindenki együtt. Mindenki nyissa ki a száját, és meg fog jönni a megoldás. Úgy tűnik, hogy az összes állapot, amit Rav ábrázolt a bűnről, azok ugyanaz a komponenshez kapcsolódnak, az ember teljes lenullázódásán keresztül. Az ember kritikája az értelemben a minél jobb vaskosság, ami föltárul, a lenullázódás, tehát hogy legyen egy erős, nagyobb erő a lenullázódáshoz, és akkor van egy erő, amink ránköltözik, és akkor mind a három állapotot ilyen módon lehet feltárni. Hát az ivor első állapota van, amikor lenullázom magam, aztán van a következő állapot, amikor én kiterjesztem magam a felsőbe, és van a harmadik állapot, amikor valóban keresem a vágyat, és én fogom felülveszteni a hajnalt. Amit Giri mondott korábban. A teljes csuva az a folyamat tulajdonképpen, ami három lehetőséget tartalmaz, és a végén ez egyetlen emberé kerülünk egy szívvel, és a végén megértjük, hogy mi a természet és a minősége annak, amit a Teremtő nekünk adott, és ilyen módon elkezdhetjük látni és érezni, hogy őt aktiváljuk, és elkezdjük megérteni, hogy nem önmagunkon dolgozunk, hanem a kölcsönös kapcsolatunkon. Úgy tűnik nekem, hogy itt különböző szintek vannak, ahol megjelenik a lenullázódás, és melyik az Imorjanika Rav. Mi egy törött rendszerben élünk, és ebben a rendszerben törött parcufok vannak, és ez a parcuf, ami törött, ez 248 szerve rendelkezik, amely tulajdonképpen ezek 248 vágy, amit az inak összekötnek, és ezek mind töröttek. Tehát ezek nem csak hogy leválnak egymástól, hanem olyan fajta módon kapcsolódnak, ami teljesen ellentétes mindennel, tehát hogy nem akarnak jót egymásnak. Tehát egoista módon fogjuk ezt érzékelni. Tehát amilyen mértékben én képes vagyok élvezni az egónkkal azt, ami van a másodnak, azt is élvezni tudom akkor, hogy én hogyan mérgeznék meg mindenkit, csak hogy megszerezzek tőle mindent. Hogyan vagyunk mi képesek ábrázolni ezt a fajta két törést, hogy egyrészt mindent elszívnék magamnak, ami van a másiknak, és hogy rajtuk keresztül meg is mérgezném őket. Tehát hogyan lehet ezeket felosztani két részre, testre és lélekre, ugye? Hát a 248 és a maradni... A 320-hoz képest pedig a maradék, ugye ez a baszár és a gidin, ugye az inak és a hús. Hogyan kell nekem dolgoznom és integrálnom az összes vágyjal, hogy csak kihasználnék mindenkit, tehát, hogy mindenkit úgy mérgeznek, hogy ezt Rav elmondta. Ez mondja, bennünk van, mondja Gil. Minden egyes állapotunkban a dolognak a lényege, hogy a tízes körnek a segítségével kell felfedeznem ezeket az állapotokat. Ez a mi lényegiségünk. Tehát minden alkalommal, amikor akarunk valamit, akkor ez a legfontosabb kérdés, hogy hogyan fogjuk ezt az állapotot megváltoztatni. Ez nagyon fontos, nem az állapot maga, hanem utána következik. Ez az, amire szükségünk van. És az embernek látnia kell egyfajta tükröt, és abban önmagát kell látni, és kérnie kell a változást. Igen, tehát nekünk egyfelől el kell kezdenünk érzékelni magunkat, és hogy valóban, ha valakinek problémákat okoznánk, nyilvánvalóan korrigálnunk kell, hogy mit tehetünk és mit nem tehetünk, tehát nekünk örömet kell okozni a barátoknak, és nem szabad kárt okozni nekik. Valójában kétfajta törés van, az egyik, hogy valóban ki akarok használni mindenkit, másfelé mindenkinek kárt okozni. És az a két állapot annak korrekciónak is valószínűleg, tehát egyrészt az első állapotban, amikor kiindulom, amikor látom, hogy mindenki más ki akarok használni. És ebből megyek át a másik állapotban, amikor pedig el akarom törni. Tehát a gálgát és az áp. Tehát amikor én egyetértek, mondja a srác, hogy ezek az állapotok léteznek. Hogy valóban, tehát hogy mit hogyan tudunk felosztani, nyilván itt minden előttünk van, és minden, tehát ez a mi parcufunk, mondja Rav, ami 10 féra, Gágát, Evinaim és Sahab, Ramak és Sassam Gidin, tehát a kétfajta parancsolatot tegyél és ne tegyél. Tehát nyilvánvalóan a gyakorlatban így osztanak fel, az a taszék az a tegyél, és a lotaszék ne tedd, ugye? Tehát ez mindig bennünk van. Hogyan tudjuk az egész létrán ezeket korrigálni egészen a korrekció végéig? Tehát nem lehet csak a Ramagidimet és a Sassag Gidint korrigálni, tehát az először korrigáljuk az alsó fejét a testnek, aztán pedig a felső rész a testette, ami Gágát nem is áll. Mit jelent az, hogy így kell nekünk a korrekciót felépíteni? Milyen módon osztjuk fel a párcufot, amely teljes párcuf, nyilvánvalóan. Tehát nem 11 és nem is 9. Hogyan osztjuk fel, hogy teljes egészében korrigálni tudjuk, és minden alkalommal érezzük ennek a teljességét. Mit jelent az, hogy mindenek előtt a gágát egy naimot kell korrigálni, utána pedig az áhapot? Tehát a teljes tariágot korrigáljuk, lényegében mi történik. Tehát mindegyes állapotban valamilyen mértékben a teljes tariágot, ami a 288-at korrigálni fogjuk. Ugye a 32-t nem tudjuk. Minden egyes vágy feltárul, és amikor elkezdjük korrigálni, akkor látjuk meg, hogy mennyire, milyen mély ez, és hogy olyan kell kérnünk a korrekciót. És csak akkor tudunk valamifajta korrekciót kérni, a következő állapot feltárását kérni, hogyha valóban az összes szinten érezzük, hogy valóban el kell érnünk ennek a legnagyobb mélységét is. Tehát amikor valóban képesek vagyunk egy újabb szintet feltárni, amikor megértjük, hogy mennyire ki akarunk használni mindenkit. Nehéz ezt elmagyarázni, de ilyen a természetünk. Minden egyes korrekcióban, minden egyes szinten az összes rész korrigálva van együtt. Tehát ez nem úgy, hogy először a lábat, aztán majd a fejet korrigáljuk, az egészet korrigálni kell. Tehát lehet, hogy más szinten, más intenzitással, de minden érintve van. Ez mindig egy példát szokott adni arról, hogy a gyerekben is megvan minden szerv, meg a felnőttben is. Nyilván a gyereknek is megvan minden, mégsem kontrál úgy a szerveit, mint egy felnőtt. Ugyanakkor tehát nekünk a folyamatban valóban tudni kell, hogy miről beszélünk, tehát mi korrigálnunk kell mindent, az összes részünkön dolgoznunk kell, és minél jobban haladunk előre a tudatosságunkban, minél jobban irányozzuk magunkat, annál pontosabban érezzük, hogy mi történik. A mi tudatosságunkban a parcuf rossa kezd el érvényesülni, és a parcuf rossában érzékelni kezdjük a gágáltanáimat és az áhapot is, és amit megpróbálunk megérteni itt, hogy milyen is a mi gondolkodási módszerünk, tehát hogyan jutunk el a korrekciónak a mélyre, mit tehetünk, mit nem tehetünk, ezek olyan mértékű cselekedetek, amiről igazán szó van. mindenki mindig korrigálja a legkisebb részek is önmagát, és ilyen módon másiknak korrekciában is részt vettünk, az összes parcuf, ami föltáll ezen a módon, ez tulajdonképpen a kapcsolatunk a titka. Ezt akarja a teremtő, tehát igazából nem korrigálunk más, mint a barátokban való integrációt, és ilyen módon olvadunk benne az ő korrekciókba. Tehát valóban érezhető a húsunkban, hogy nekünk nincsen a bölcsehelyetett hitünk, nekünk nincs az a tükrünk, amin keresztül a fényt feltárjuk, amiben élünk, hanem kizárólag a csoportban, amikor a kabbalisták kilátásai tanulmányozók kezdjük el látni ezeket a dolgokat, és tudjuk kérni ezt az erőt, hogy ez jöjjön, lépjen be, és adja meg nekünk a valódi életérzékelését. Ami Dávid mondta a korrekcióról, valójában ez a befogadottság, az integráció, hitkeleut, ez a csodája az egésznek, az ember igazából nem korrigál semmit, feladom se teljáltal. Egy kicsi irányultság kivételve nincs is ereje ez. Az egész rendszernek sóvárognak kell arra, hogy kapcsolódjunk a barátok edényehez, és kilépjünk be magunkból, és valóban érezzük, hogy csővezetékké váltunk, Rav. Hogyha az ember nem érzi a teremtőt, tesz, amit tesz, de nem érzi a teremtőt. Tehát amikor teszünk bármit, az mindig bűn. Mivel a saját kapnakarásából hajtja ezt végre. Tehát érzi a teremtőt, azaz a kapnakarás, ami valamilyen módon korrigálódik, és akkor ebben a törött részben az ember érzékeny kezdi a teremtőt, az adakozásnak az erejét, a kapcsolat erejét, akkor ebben a mértékben már nem a bűnről, meg a korrekcióról beszélünk. Ez világos, nem? Hol van a szabad választás? A teremtő rám öltözik, én egy igaz embernek bizonyulok, én mindent helyes módon teszek. Hogyha nem öltözik rám, mivel nincs formaegyezés, ugye bűnben vagyok, valamilyen mértékben, akkor valóban bűnös vagyok. Hol van a szabad választás pontja? A szabad választás ugyanezen a helyen van mindig. Az én erőfeszítéseimben, hogy megpróbáljak a korrigált környezethez kapcsolódni minden pillanatban. Ez nem valami olyasmi, ami alapvetően bennem van. Bennem, hogy Rav mondja, bennem van a bűnös is, és az igaz is. Nekem önmagamból kell kilépnem, és interálnom a közösségbe, hogy választani tudjam azt, hogy ők egyre jobban adakozódjanak az én irányomban. Tehát én valóban azt akarom, hogy megadjuk egymásnak az erőt, ez az én választásom. Milyen más egyéb választásom lehetne? Barátaim, ebben igazatok van, tehát szó szerint van, így van ez. Tehát a kezünkbe adták a jó sorsunkat, tehát nyilvánvalóan mi lehetne fontosabb a számunkra, hogy kilépjünk ebből az állapotból, és egy még jobb állapot felé haladjunk, hogy képesek legyünk megkapni a teremtőnek a nagyszerűségét, és képesek legyünk helyesen dolgozni azon, hogy közben növeljük a szakadékot, és így tudjuk magunkat feltárni. Igen. Így tudjuk feltárni magunkat, így tudunk állandóan kilépni ebből az állapotból, így tudunk eljutni az integráció által, az erőfeszítésünk által abba a pontba, ahol valóban el tudunk haladni, ezt hívjuk csoportnak. Egészen addig, amíg el nem érjük azt az állapotot, ahol érezzük azt, hogy mit jelent a teremtő. A környezet választása azt jelenti, hogy nekünk minden alkalommal egyre jobban és jobban kell éreznünk, hogy a környezet hogy dolgozik rajtunk, és amilyen mértékben elérjük ezt. De fontos a számunkra, hogy benyomásokat kapjunk, tehát nekünk
Igen. כן, זה כמו בעשירייה. אנחנו נמצאים בקשר בינינו במהלך השיעור ואחר
כך. Tehát össze kell kapcsolódnunk napközben. A kérdés az, hogy tehát én vagy kapcsolódunk, vagy nem kapcsolódunk a Zoomon, tehát nekünk választanunk kell, hogy mit teszünk a barátokkal. Tehát a választásunk az felettel mindennek, ami feltárul, legyen az jó vagy rossz. És a barátokra legyen kell kilépni magamból. És hogyha megfelelő módon tesszük ezt, és kilépünk önmagunkból, tehát érezzük-e azt azokat a lépéseket, amik a töréstől, a bűntől elvezettek bennünket egy pontig. Ugye ezek a lépések ugyanazok, amik a visszamászáskor, a zuhanás után, a visszamászáskor majd megtörténnek? Rajta, mondja rá. Vagy jobb, ha így kérdezem ezt, inkább aztán helyesebb lenne, hogyha mi feltárjuk a gonoszt felülről lefele, az ugyanaz a gonosz felismerés lesz, ami az alulról fölfele van a emelkedés során jelenik meg. Tehát nem nagyon vagyunk flexibilisek, valami rugalmasak, valami mindig megállít bennünket ugye ebben. Kicsit melegedjetek föl belül. Hova Miron? A tetőn? Építik a szukát különben. Az előbb mutatták. Tehát tegnap Tel Avivban volt, akkor... Teres a felesége. Éneklünk egyet. Neki!
בכל זאת משתדלים לענות על השאלה. האם רצון לקבל...
Akkor próbáljuk meg, akkor megválaszol a kérdést. Hogy a kapni akarás, ami feltárul. Mikor felülről lefele zuhanunk a bűn által, bizonyos problémákon, nehézségeken keresztül, a szív elnehezedésén át. Ez ugyanaz a lépéseket tekintve, mint amikor alulról fölfele visszaemelkedő. Tudjátok, egy kisgyerek, hogy mászik és emelkedik fel, egyik lépés után a másikat teszi meg. Tehát ugyanezt tesszük, ugye? Hogy milyen egyéb dolog tárul itt fel, amikor mászunk felfele, alul fölfele. Mi tárul fel? Hogy van ez rajta?
Kodemkor,
Tehát mindenképp tök más, tehát mondja Dávid Litvinov. Tehát amikor megyünk visszafele, akkor egy új fajta dolog tárul fel, ami más, mint ami előtte volt, mert korábban mi olyanok voltunk, mint a gyerekek, akik fel akarnak nőni, és irigylik a világot, a felnőtteket, azért, mert érzik az erőt, amely dolgokat megengednek megtenni. A spiritásban azonban másfelől nekünk állandóan növekedni kell, egy új tudatosságot kell felemelni, egy új célt, amely sokkal magasztosabb, mint amit eddig elértünk, és tudnunk kell, hogy hogyan érjük újra el, és ezért vissza kell vinnünk mindent egy öröm állapotába, amely sokkal nagyobb és erőteljesebb, mint eddig. Nem teljesen értjük, hogy mit kell mondani erről, mondja Dávid megint, de az a lényeg, hogy itt van egy hatalmas illúzió, hogy az ember akar adakozni, valójában azonban ez csak egy óriási illúzió, nem is létezik. Tehát az ember eljut a saját tesztenek a felismeréséhez, és azt kéri, hogy egy csodálatos módon korrigálódjék az. Felülről lefele nem érezzük a teremtőt, alulról fölfele igen. Tehát amit tanulunk a rendszerről, hogy minden egyes állapotban a kapni akarás valóban olyan akar, mint a teremtő, csak nincs ereje megcsinálni. Utána jön a megszorítás, a fénynek a távozása és az irányultság, még mindig ugyanaz, hogy olyanok legyünk, mint a teremtő. Nyilván nekünk fölfele nincs ez a vágyunk. Minden alkalommal föl kell tárnunk ezt a vágyat. A kapcsolatunk építje meg ezt. Tehát az elején nincs ez a vágyunk, mondta még egyszer valaki. Tehát felülről lefele az egy folyamat, amit nehéz még elmagyarázni, és mit jelent felülről lefele zuhanni. Tehát amikor valaki látott, aztán egyre kevesebbet lát és megvakul, ugye? Mikor fölfele emelkedünk, akkor a fejlődés során pont fordítva van. Minden egyes állapotban, hogy haladunk előre, egyre jobban látjuk, felfedezünk egy új szeletét a rendszernek, mint egy csecsemő. Tehát látjuk, tehát az alul felfelé van emelkedés, amikor felfedezünk egy csodálatos világot, amikor kilépünk a retekből, ugye, ahogy mondja Bárhaszolám, Rav. Hol van az a vékony dolog, ahol meg tudjuk sokszorozni 620-szorosan a fényt? Honnan származik mindez? Tehát az a fény, amit Adam Harishon érzett, az mondjuk a nefes szintje volt, a nefes, de nefes, de nefes. Ugye mi pedig elérjük a Naranhájt. Ez 620-szoros erő ám a fény tekintetében. De honnan származik ez a nagy növekedés, vagy kiterjedés? Tehát van a fény, amely az ásványi szintjét tartja fenn a létezésben, és ebből eljutunk addig a pontig, amikor valóban ki tudjuk tölteni még az embert is. Honnan jön ez a különbség? Hogy lehet, hogy a fényt ennyivel erőteljesebben érzékeljük? A majdnem nulla szintről, ahol a teremtő megteremtette a létezett semmiből, és ebből eljutunk az elokút szintjére, a teljes kitöltöttség érzékelésének a szintjéhez. Tehát hogy lehet ez? Mi ez a megsokszorozódás? Ez a vaszkosságon keresztül lehetséges, ami feltárul az edényben. Tehát amilyen mértében nézzük a vaszkosságot, és érezzük az elutasítást, és egy új állapotot kell ezt képes feltárnunk. Tehát nyilvánvalóan, hogy ha valóban sikeresek vagyunk, akkor ennek megfelelően bemozzuk a fényt, és 620-as erővel fogjuk ezt érzékelni. A törésben a részek elszaporodnak egymástól, most minden rész a teljes valóságot hordozza. Ezért, amikor összekapcsolódunk, akkor tulajdonképpen egy ilyen multidimenziós képet építünk, valami fajta ilyen képet. Igen, tehát a vaskosság az egy potenciális adakozás jelent, tehát a minél vaskosabb az edény, annál nagyobb adakozás erőt képvisel a jövőben. Ez mindig nem világos teljesen, mondja a srác, tehát egy egyetlen fény volt, egy teljes edény, ez volt az új valóság, ez tört el, és még több fény árad felénk, és utána ez az edény nyilvánvalóan újra kapcsolódik, és ez valóban talán egy teljesen másfajta állapotot jelent az edényben. Ez egy nagyobb felbontású dolog, ahol még több állapotot kell találnom. Ez egy új irány, amiről beszélnünk kell. Tehát nyilvánvalóan a tudatosság fejlődik minden egyes darabjában a vágynak, és akkor kell látnunk, hogy a vaskosság feltárul, növekszik, a fény az egy, ez nem változik, a felső fény kitölti a teljes valóságot az elejétől a végéig, a kérdés mindig az, hogy az edény hogyan érezheti ezt a fényt, és a törés után minden egyes darab érzi a fényt egyre erőteljesebben, és ez a részek közötti kapcsolattól függ, valami hasonló. Tehát miért van az, hogy a teremtő célja a teremtés kezdetekor az volt, hogy a jelenlétét felébreszt az edényben. Tehát miért volt az a teremtés kezdetén, miért volt a teremtő célja az, hogy jó, bocsánat, pont fordítva, elnézést, nem értettem, nem jól fordították. Tehát miért volt az, hogy a teremtés kezdetén megszűnt az edényben a teremtő érzékelése? Miért volt ez a cél? Ez teljesen az előző kérdéshez kapcsolódik. Ez a szabad választás megszületéséhez kellett. Tehát felülről megkaptuk ezt a lehetőséget, és aztán egyre ütősebben érzékeltük. Tehát az volt a lényeg, hogy érezzük azt a lehetőséget, amit hordozott a teremtővel való kapcsolatunk. Dávid, a dolog lényege, tehát én azt gondolom, hogy ez a szabad választás volt, amikor az ember azt választja, hogy fölemelkedik az összes zavarnak és mindennek, és egy képet ragad meg, ahol egyetlen, ami egydimenziós, de ebből az egydimenziós képből egy multidimenziós képet építünk. A Istalkut megadja a szakadéknak az érzékelését. A gyűlölet, ami feltárul, jelzi a szükségességét a teremtőnek, hogy itt egyre jobban és jobban érezhető legyen ez. A teremtőre való igényünk rav. Miért van az, hogy a teremtő... Miért van az, hogy a teremtő részleges érzékelését úgy nevezzük, hogy én teremtem a gonosz hajlamot? Tehát miért van az, hogy amikor a teremtőt részlegesen érzékeljük az edényben, ezt az állapotot úgy hívjuk, hogy én teremtem a gonosz hajlamot? Mert a teremtő valóban azt akarta, hogy az edényben felébredsz-e a kitöltést is, de a kitöltésen túl pedig az adakozónak az érzékelését is képíts az edény. Tehát, de csak az edény részében érzékelti maga vágy, tehát és ezért érzékelnünk kell. Itt egy nagyon érdekes folyamaton vagyok, a srác. hogy nyilvánvalóan a részek darabok lettek törtve, és ilyen módon millió darabra estünk, és mindenki önmagát érezte belsőleg, de azt érzi, hogy ő teljes, és a többek a töröttek, tehát itt nagyon sok kicsi luk próbál meg összekapcsolódni. És mindig elkezd érzelni a többieket, sőt, nem csak, hogy érzi a többieket, gyűlöl is. Tehát meg kell ragadni a kicsiny vágyakat, és ilyen mondom, mindenki megpróbál harcolni egyik a másikért, hogy a mástól elvenjen valamit. Mi megszerzés edények vagyunk, mondja a fiú, tehát a teremtő az összes lehetséges örömmel megragadott bennünket. Most pedig a gonosz hajlamot akarja növelni, tehát megkapjuk a kitöltést, és megkapjuk azt az erőt, amiben elő akarok adni. Miért van az, hogy a fény távozása után az edény már alkalmatlan volt a saját szerepére? Hogy lehet erre majd, hogy vált majd erre alkalmas? Tehát kiterjeszti a fényt önmagán belül, majd az a fény távozik. Mit jelent az, hogy az edény érdemtelenné válik a saját szerepének a betöltésére? Mit jelent ez? Hát bármit is jelentsen ez, hogy a saját szerepe. Hogyha mi kitöltésben voltunk, és teljességben most el kell érnünk ugyanezt az állapotot, de annak a minőségnek az irányában, amit adakozásnak nevezünk, és nem a kitöltés oldaláról. Tehát az érdemtelenség azt jelenti, hogy a kapcsolatunkban meg kell ragadnunk azokat a lépéseket, ahol minden kitöltésben nem tudjuk éreznünk. Tehát a sóvárgás, így van, tehát az edénynek kell érezni a fényt, tehát így kell a vágyat felemelni, és a sóvárgás egy hozzáadott szintet jelent a sóvárgáshoz. Ez jelenti azt, hogy az edénynek sóvárgni kell a fényre. Aminek fel kell tárulnia a fény, a resimók, amik megmaradnak. Tehát nekünk használnunk kell mindent annak érdekében, hogy hazajussunk, visszajussunk az állapotunkban, tehát a vágy az olyan, az elején még szinte ostoba, tehát olyan, mint az embrió az anyamében, tehát mindenre megvan, de semmi nincs a saját erejéből. Tehát miután a fény kilép és belép, neki érezni kell azt a sóvárgást, ami a fény kihívásait jelenti. Pontosan ez az edény hordoz, tehát az edénynek meg kell ragadni a saját szerepét, és ki kell töltenie a saját vágyait. Amikor az ember elkezd a kitöltések között hullámozni, akkor az adakozás minőségének érzi a nagyszerűségét, mert amit tennie kell, az az, hogy valóban érez az ember az eszközt, hogy elérte ezt a minőséget, és nem azt, amit az elején érzett, hanem egy egész mást. Ez minden alkalommal a közösség által van meghatározva, az ember számára egyáltalán nem tisztázott, hogy mi ez a sóvárgás, tehát valóban ez egy egoista sóvárgás, és ennek eredményeképpen megjelenik az integráció a közösséggel, Ravval, a könyvvel és minden mással. Tehát ahogy a sóvárgás növekszik, annak a keménységes növekszik az ember, ez mire is vágyik valójában. Tehát nyilván tehát is céljára kell vágyni. Rav, írva van, hogy egyetlen gondolatból jött létre az egész valóság, az elejétől a végéig, a végétől az elejéig. Vagy még helyesebb, azt mondjuk, hogy lehet az, hogy minden egyes szinten, amit felfedezünk a valóságban, de mi a különbség? A teljes valóság feltárása, minden egyes szinten, tehát a legkisebbtől a legnagyobbig. Mi a különbség? Hiszen nincs több mint 10, ez mindegyikben igaz, rajta. Mi a különbség? A vaskosság a különbség, ez az a szint, ahol a korrekció megtörténik, és nyilván minden egyes szinten ez úgy tűnik, mintha ugyanaz lenne, tehát ez egy identikus meghatározottság. Én ahhoz szeretnék kapcsolatni, amit Dávid mondott fél arra vezelőt, a léleknek a magasztosságáról, tehát ez az, ami a teretett lényben kifejlődik. Tehát, hogy képesek legyünk ezeket a vágyakat különböző kitöltésekkel megragadni, és érezni, hogy mennyire különleges ez, és hogy kapjuk meg a képességet az összes íz érzékelésére, a köztünk lévő kapcsolatra, annak érdekében, hogy ne csak azt mondjuk, hogy ez egyetlen pont, itt nagyon sok szín, nagyon sok forma van, itt az egész világ ilyen módon ábrázolódik. Hát nem tudom, amilyen mértében mi felfedezzük, ezt az igazságot fedezzük fel, az igazság nyom bennünket, arra, hogy valóban megértsük a szerepünket, megerősítsük ezt az igazságot, hogy jó és jó cselekvő. És hogy csak igazából jót akar az én életembe. Nekünk így kell leírni mindezt, éreznünk, hogy mi történik. Hogy a valóság minden egyes elleme, ez tulajdonképpen így attól le, jó és jóságos, és innen kell kitereszteni az országnak, a városnak a bőségét, tehát így kell egy hatalmas képet kialakítani a tízes körön belőle. Hogyan mondhatjuk, hogy a hitnek, a haszadinak az ereje, tehát tulajdonképpen a teremtőnek az érzékelés a teremtett lényben. Ez ugyanaz a dolog, tehát ez adja meg nekünk azt, hogy egyetlen fény van, amely ráöltözik mindenre, és ez adja meg nekünk a hasonlóságnak az érzéki lehetőségét, és igen, egyetértek, tehát nekünk van az az én fény, amely majd megadja a lehetőséget, hogy érezzük a teremtőt. Úgy tűnik, hogy az az én fénye megjelenik az edényben, amely a hokma fénye, vagy rá tud öltözni, és minél több haszadin fényt ragadunk meg, annál több hokma fény tud ráöltözni az edényre. Tehát a mi képességünk, hogy kilépjünk önmagunkból, a barátok felé való kapcsolatban tárja föl a számunkra egyre több ízt a fénybe beolvadva. Tehát a haszadim az valóban az edény, a kitöltés pedig a kapcsolat köztünk. Valami hasonló. Tehát Izrael szempontjából, ahogy mi definiáljuk, a hitnek a fénye, tulajdonképpen a haszadim fénye, a haszadim edénye, de nincs is szükségünk többre. Mi egyszerűen ezt a feltárulást és a világ bekötjük, becsatornázzuk, és ez valójában az istenség feltárulás a világban, és a haszadim és a hokma együtt tárul föl majd így. Dávid Litvinov. Tehát a hitnek a fénye, tehát mi ezt a barát, azt látjuk, amit a barátok engedélyeznek nekünk ebből látni.